Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban, előjáróban. Szellemrészecskéket észleltek egy űrbéli fekete lyuknál. Az űrből küldenek elektromosságot a Földre. Többféle módon is meghosszabbítja a pollen allergia szezont a klímaváltozás. A vörös fény serkenti a lepkék szaporodását. 20 évvel előre megjósolja az Alzheimer-kórt egy vérvizsgálat. Az erekben a vérárammal szemben úszó mikroeszközt fejlesztettek ki. A kúp csiga mérgével kezelhetik a maláriát. Segít a depresszió ellen az azonos időben való lefekvés. Okos várost építenek Japánban. Speciális massza lehet a jövő üzemanyaga, és új módszerrel kutatnának idegen civilizáció után. Ennyi tehát előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy megfejtették a Perseverance marsjáró ejtőernyőjébe rejtett kódot. A szerkezet a narancsfehér ejtőernyő segítségével landolt február közepén. A közösségi oldalakon már többen bejelentették, hogy feltárták a Perseverance kódját. Az ejtőernyő mintázatából az amerikai űrhivatal, a NASA missziót irányító űrközpontjának jelmondata olvasható ki: merj nagy dolgokat véghez vinni. Az üzenetben a központ koordinátáit is elrejtették. A NASA február 22-én mutatta be a landolásról készített videót. A felvételen többen észrevették, hogy az ereszkedést segítő ejtőernyőben a fehér-narancs minta nem szabályos. Alan Chen, a leszállás folyamatát irányító szakember, megerősítette, hogy az ernyőn egy kód látható. A hivatal munkatársai egyébként gyakran hagynak titkos üzeneteket eszközeikben, hogy ezzel is inspirálják az embereket. Könnyen elképzelhető, hogy a Perseverance-nek egyéb rejtvényei is vannak. Az ernyőn a szakemberek a színekkel és mintázatokkal játszottak, az anyagból pedig egy bináris kód olvasható ki. A marsjáró már több felvételt is küldött, egyelőre azonban a felkészítési fázisban jár, munkáját csak később fogja megkezdeni. Feladatai között szerepel az egykori lehetséges létformák nyomainak keresése, illetve olyan minták begyűjtése, amelyeket egy későbbi küldetéssel elhozhatnak. És ezek után a folytatásban maradunk még az űrben, szellemrészecskéket észleltek egy fekete lyuknál. Szakértők egy csoportja különleges jelenséget dokumentált egy csillagnál, amelyet ketté választott egy fekete lyuk, írja az egyik tudományos folyóirat. A fekete lyuk a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmi, még a fény sem tud távozni. A kutatók az esemény során nagy energiájú neutrínókat figyeltek meg, hasonlót korábban nem detektáltak. A neutrínók olyan elemi részecskék, amelyeknek tömege majdnem nulla, közel fénysebességgel száguldanak és nem igazán lépnek interakcióba a hagyományos anyaggal. Miközben ezt a hírt hallja, több milliárd neutrínó száguld át a testén, ezért nevezik sokszor szellemrészecskéknek. A nagy energiájú kozmikus neutrínók eredete ismeretlen, főként azért, mert nagyon nehéz azonosítani őket. Ez már a második alkalom, amikor egy ilyen részecskét sikerült visszakövetni a forrásához. Amikor egy csillag túl közel kerül egy fekete lyukhoz, az objektum tömegvonzása először megnyújtja, majd széthasítja a csillagot. A folyamatot árapály jelenségnek nevezik, és látványos sugárzással jár. A szakértők egy ilyen felragyogást mutattak ki 2019 áprilisában egy 750 millió fényévre fekvő szupermasszív fekete lyuknál. Az esemény az AT2019 DSG nevet kapta. 6 hónappal később az antarktiszi Ice Cube neutrino detektor minden idők egyik legnagyobb energiájú neutrino kibocsátását észlelte. A jelek pedig éppen az AT2019 DSG irányából érkeztek. A Földön a neutrinókat jég segítségével képesek kimutatni. A kutatók úgy gondolják, hogy csupán 0,2% az esély arra, hogy a 2019-es neutrino kibocsátás nem az AT2019 DSG-hez kapcsolódott. Úgy tűnik, a sugárzást az űrbéli árapály jelenség váltotta ki. A felfedezés így segíthet jobban megérteni ezeket a nagy energiájú eseményeket. Ennyi tehát a szellemrészecskékről, amelyeket az űrben észleltek egy fekete lyuknál. A folytatásban pedig részben még mindig maradunk a magasban, az űrből küldenek elektromosságot a Földre, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy többféle módon is meghosszabbítja a pollen energiaszezont a klímaváltozás, hogy hogyan? Rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Az űrből küldenek elektromosságot a Földre. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Napenergiát gyűjtő és továbbító űrbéli panelt fejlesztettek amerikai kutatók, amely a Föld bármely pontjára képes lesz a jövőben elektromosságot küldeni. A tudósok sikeresen tesztelték a pizzás doboz méretű panelt, amely egy jövőbeli rendszer prototípusa, ami áramot biztosíthat a Föld bármely pontján. A panelt 2020 májusában egy drónnal küldték fel az űrbe. A drón 90 percenként kerüli meg a Földet. A panelt úgy tervezték, hogy a lehető legjobban használja fel az űrbéli fényt, amely nem jut át a Föld légkörén. Ebben a fényben még megvan a kék hullámok energiája, ezért jóval erőteljesebb, mint a Földet elérő napfény. A kék fény a légkörbe lépve ugyanis szétszóródik, ezért tűnik az ég is kéknek. Emiatt nagyobb mennyiségű napfény van az űrben, mondta el Paul Jaffe, a projekt egyik fejlesztője. A legutóbbi vizsgálatok szerint a 30x30 cm-es panel nagyjából 10 wattnyi energiát képes előállítani és átadni. Ez az energia egy tablet üzemeltetéséhez elegendő. A projekt távlati elképzelése szerint tucatnyi panelt kapcsolnak egymáshoz. Siker esetén a projekt forradalmasíthatja az energia előállítást és a világ távoli pontjaiba való eljuttatását. Ami pedig a folytatást illeti, témát váltunk, irány az orvostudomány. Kiderült, hogy többféleképpen is meghosszabbítja a pollen allergia szezont a klímaváltozás. Korábbi kutatásokból ismert, hogy a klímaváltozás miatt hamarabb kezdenek virágozni az allergén növények, a levegő magasabb szén-dioxid tartalma miatt pedig több pollen termelnek, ám az ilyen felmérésekben nem szokták vizsgálni a szélviszonyok összefüggéseit. A Müncheni Műszaki Egyetem kutatócsoportja 1987 és 2017 közötti pollen adatokat vizsgált át, 7 féle típusba tartozó növényt illetően 6 bajorországi mérőállomáson. A német szakemberek most azt is elemezték, hogy a széljárás miként hordja a pollent, hisz ezek az allergének maguktól nem jutnak el az emberek orráig, szeméig, így ez is beleszámít abba, hogy miként hat a szezonra a klímaváltozás. Az, hogy miként száll a levegőben a pollen, hatással van a pollen szezon hosszára, időzítésére és súlyosságára is. Egyes allergén növények közül a mogyoró és az éger, amelyek a legkorábban elkezdik szórni a pollent, virágzása évente 2 nappal korábbra került. Más, később nyíló fajoknál, mint a nyír vagy a kőr is, 1/2 nappal korábbra kerül évente a virágzás ideje. A pollen több 100 kilométert is utazhat a levegőben, és az átalakuló időjárási trendek miatt könnyen elképzelhető, hogy olyan polleneket sodornak a szelek egy-egy vidékre, amelyek ott korábban ismeretlenek voltak. A kutatók most megvizsgálták például a nyírfák esetét. 10 nappal ezelőtt, hogy a mérőállomás körzetében élő fák virágozni kezdtek volna, már kimutattak a műszerek nyírfa pollent. Ez azt jelenti, hogy a pollen a légáramlatokkal érkezett valahonnan, ahol már virágzott a fa. Igencsak meglepődtünk rajta, hogy a szezon előtti pollenszállítást az esetek 2/3-ában kimutatták a mérések, mondta el Annette Menzel, ökoklimatológus professzor, a kutatás vezetője. Emiatt is fontos megérteni azt, hogy milyen légáramlatok miként hatnak a pollen eloszlására. Ez különösen a könnyű, allergizáló pollenekre igaz, mivel jelentős hatással lehetnek így a szélviszonyok az emberi egészségre. A pollen koncentráción túl a szélviszonyok változásainak ismerete hozzásegíti a szakembereket ahhoz, hogy jobban átlássák a klímaváltozás okozta hatásokat ebben az oly sokakat érintő betegségben. A tudósok szerint emiatt tehát a korábban számítottaknál is hosszabbá válik a pollen szezon. Ezek után pedig a folytatásban következzen egy állatvilággal, illetve egy orvostudománnyal kapcsolatos hír. A vörös fény serkenti a lepkék szaporodását, és szó lesz arról is, hogy 20 évvel előre megjósolja az Alzheimer-kórt egy vérvizsgálat.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A vörösfény serkente a lepkék szaporodását, ezzel folytatjuk tehát a műsort. A kínai délnyugati egyetem kutatói egy véletlen megfigyelésből indultak ki. A sárga barack moly éjjeli lepke vizsgálatai során észrevették, hogy a lepkék több petét raknak, ha a vörös fénnyel világítják meg őket éjjel. Az éjjeli lepkékkel foglalkozó kutatók általában vörös megvilágítást használnak, mivel ez zavarja legkevésbé az állatok életét, hiszen a rovarok látása általában nem érzékeny a vörös fényre. A megfigyelések szerint a hosszabb időn át használt fehér fény hatására például nem párzanak az éjjeli lepkék. A kutatók azonban azt is észrevették, hogy amennyiben az éjszakai megvilágításhoz vörös fényt használnak, megnő a lepkék párzási kedve, és több petét raknak. A felismerést követően a kutatók kíváncsiak voltak arra, hogy milyen molekuláris folyamatok állnak a háttérben. A lepkék megvilágításához halvány vörös fényforrást használtak. Két lux, vagyis két gyertya a fényének megfelelő erősségű, 660 nanométeres hullámhosszúságút. Ahhoz, hogy a felismert hatást igazolni tudják, tesztelni kellett, hogy miként reagálnak más színekre. Ezért egyes csoportjaiknál kék és fehér fényt is használtak a vörös mellett az éjszakai megvilágításban. Kontrollként éjszakára teljes sötétségben hagyott lepkék szolgáltak. A vörös fény erősségét három különböző értékre állították. 2/10, 2 és 20 luxra. A lepkéket 30 páronként helyezték el egyedi ketrecekben, és mindegyikben kiakasztottak egy peterakási célként szolgáló almát gézbe csavarva. Ez utóbbi arra kellett, hogy meg tudják számlálni a lerakott petéket. A teljes folyamatot éjjellátó kamerákkal rögzítették, ezek felvételeiből tudták megszámlálni a párzásokat. A vizsgálatokban mérték a hímlepkék antennáinak idegi aktivitását, a rovaroknál ez a szaglószerv is, és kiderült, hogy a vörös fény hatására a hímek fogékonyabbá váltak a nősténylepkék ferromonjaira. A lepkék nagyobb hajlandóságot mutattak párzásra, és több petét is raktak, mint akár más színnel megvilágított, akár a sötétben lévők. Ez főként a fiatal, frissen kikelt lepkékre volt igazán jellemző. A fény intenzitásában a 2/10 lux szinte semmit se hatott, a 2 lux hatott a legerősebben, a 20 lux kissé kevésbé, így a kellemesen halvány vörös lámpások romantikus derengése hozta meg igazán a lepkék kedvét. A génkifejeződést is megvizsgálták a kísérlet különböző stádiumaiban. A feromonok felismeréséhez szükséges 6 génre koncentráltak, és ezek közül 2 kimondottan jelentős eltérést mutatott a vörös lámpás megvilágítás javára. Azt is megvizsgálták, hogy ennek hatására vajon valóban több ferromonnal képesek-e kapcsolódni a hímlepkék antennái, és azt találták, hogy a vörös fény hatása valóban erősebbé teszi a ferromonok kötődését. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hímlepkék vonzóbbnak érzik a nőstényeket a vörös megvilágítás hatására, és több petét is raknak le az érintett nőstények. Bár maga a vizsgált lepkefaj egyáltalán nem veszélyeztetett, sőt, gyümölcsöket károsító hernyói miatt mezőgazdasági kártevőnek számít, számos másik éjjeli lepke viszont igen. A vörös fény hatására növekvő párzási kedv segíthet e fajok szaporításában, így a feltárt összefüggéseknek természetvédelmi hasznuk is van. És a lepkék után következzen egy orvostudománnyal kapcsolatos hír, 20 évvel előre megjósolja az Alzheimer-kórt egy vérvizsgálat. A St. Louis városában található Washington University tudósai szerint a teszt 94%-os hatékonysággal ismeri fel az Alzheimer-kórra utaló agyi változásokat, holott jóval olcsóbb és egyszerűbb, mint a pozitron emissziós tomográfia PET-CT. A kutatók azt állítják, hogy megtalálták a módját, hogyan lehet mérni a vérben a beta-amiloid szintjét, ami jelenlegi tudásunk szerint az Alzheimer-kór kialakulásának egyik fő indikátora. Ez alapján pedig meg tudják satszolni, hogy az milyen mértékben rakódott le az agyban. Az elemzést kombinálják az Alzheimer-kór két másik rizikófaktorával, a korral és az APOE4 gén jelenlétével, hogy egész pontosan megállapíthassák az agyban történt változásokat. a béta-amiloid 2 évtizeddel azelőtt kezd el lerakódni, hogy kialakulna az embereknél a memóriavesztés kezdeti fázisa. Mindez azt is jelenti, hogy meg tudják majd jósolni a betegséget. Ami a folytatást illeti, maradunk még az orvostudománynál. Az Erekben a vérárammal szemben úszó mikroeszközt fejlesztettek ki, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a kúpcsiga mérgével kezelhetik a maláriát.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most témánk, hogy az Erekben a vérárammal szemben úszó mikroeszközt fejlesztettek ki. A svájci kutatók egy külső rotáló mágneses mező segítségével tették lehetővé, hogy a véráramlás irányával szemben is navigálható legyen az apró jármű. A kutatócsoport ugyanazt a trükköt használta, mint amelyet a folyóban vetnek be a hajósok, amikor folyamirányjal szemben felfelé kell kormányozniuk. Ekkor a part közelében haladnak, ahol a partvonal tapadási ellenállása miatt kisebb az áramlási sebesség, mint a folyó közepén. A jövőben az eszköz a többi között a mikrosebészetben is alkalmazható lesz, például érelzáródások megszüntetésénél, de a rák kezelésére alkalmazott gyógyszereket is elszállíthatja a véredényeken keresztül a tumorhoz. A mikroszerkezet a kutatók szerint arra is alkalmazható lehet, hogy agyi szövetekbe juttasson be gyógyszereket. És az Erekben úszó mikroeszköz után jöjjön egy másik téma az orvostudomány világából, a kúpcsiga mérgével kezelhetik a maláriát. Hiába olyan veszélyes az ember számára, a kúpcsiga mérge a természet csodálatos ellentmondása. A tudósok nemrég felfedezték, hogy a Föld legveszélyesebb csigájának a csípése olyan furcsa vegyületeket tartalmaz, amelyek erőteljes gyógyászati potenciállal bírnak. Egy új tanulmányban megállapították, hogy a kúpcsiga mérgének molekuláris komponensei képesek a malária kezelésére. A kúpcsigák büszkélkedhetnek a vízifajok közül a leggyorsabb mozgással. Támadása és védekezésre egyaránt hosszú, hegyes végű, ormányszerű reszelő nyelvüket, radula használják. Ezzel testük, illetve házuk bármely pontját képesek elérni. Amikor a kúpcsiga élelemre vadászik, a raduláját úgymond lövedékként és vezetékként használja. Ez szállítja a nagy mennyiségű mérget, amivel megbénítják az áldozatukat. Csapásuk szokatlanul gyors és pontos. A szakemberek korábban már beazonosították, hogy ez a méreg mégis különleges, segíthet például a rák kezelésében, újfajta fájdalomcsillapító kifejlesztésében és különböző betegségek leküzdésében. Most egy újabb ilyen lehetséges felhasználási területet azonosítottak. Az egyik szaklapban publikált tanulmányban a tudósok megállapították, hogy a kúpcsiga mérgének molekuláris komponensei képesek a malária kezelésére azáltal, hogy gátolják a Plasmodium falciparum nevű egysejtű parazita aktivitását, amely a betegség egyik típusát okozza. A több mint 850 kúpcsiga faj között több százezer különféle méreg exopeptidáz található, amelyeket a zsákmányuk elejtése céljából és a ragadozók elrettentésére használnak a csigák. Ez a hatalmas biomolekuláris könyvtár potenciálisan felhasználható, mint terápiás eszköz néhány tartós és kialakulóban lévő betegség ellen. A Florida Atlantic University vezette tanulmány során a kutatókat elsősorban a Conus nux kúpcsiga érdekelte. A vizsgálat érdekében Costa Rica csendes óceáni partjain gyűjtöttek tengeri csiga mintákat, majd elemezték az általuk kibocsátott mérgeket. Arra jutottak, hogy ezek az úgynevezett neurotoxikus peptidek, amelyek kifejezetten a sejtek felszíni fehérjéit célozzák meg, néha súlyos hatásúak, ám a kúpos csiga mérgének hátterében álló titokzatos mechanizmusoknak óriási terápiás potenciáljuk lehet. A maláriát okozó paraziták néhány fehérjét használnak fel arra, hogy belopakodjanak a gazdaszervezet vörös vérsejtjeibe. A kúpcsiga mérge ezt gátolhatja meg. A kutatási eredmények új utakat kínálhatnak a méregpeptidek felhasználására, számos olyan betegség potenciális kezeléséhez, amelyeket úgynevezett blokkoló terápiákkal lehet enyhíteni. Emellett hatékonyabbá teheti a jelenlegi és a jövőbeli kemoterápiákat, továbbá a tudósok szerint a felfedezés elősegítheti az egyéb gyógyszerfejlesztéseket is. Ennyit tehát arról, hogy a kúpcsiga mérgével kezelhetik a maláriát. Ami pedig a folytatást illeti, segít a depresszió ellen az azonos időben való lefekvés, és szó lesz arról is, hogy okos várost építenek Japánban. Mindjárt kiderül, hogy milyen lesz, maradjanak velünk a továbbiakban is.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy segít a depresszió ellen az azonos időben való lefekvés. Már most is rendelkezésre állnak tudományos bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos az egészséges életmód szempontjából az, hogy minden nap nagyjából ugyanabban az időben menjünk lefeküdni, aludni. Egy új tanulmány azonban kapcsolatot talált a nem konzisztens alvási szokások és a rossz hangulat, valamint a depresszió magasabb kockázata között. A kutatók közvetlenül mérték 2115 orvostanhallgató első képzési éve során az önkéntesek alvási idejét és hangulatát, ahol azt találták, hogy a változó alvás mintával rendelkezők nagyobb valószínűséggel számoltak be rosszabb hangulatról és magasabb pontszámot kaptak a depresszió tüneteivel kapcsolatban a kitöltött kérdőívekben. Az egyik tudományos szaklapban publikált tanulmány szerint, ha változtatjuk a lefekvés idejét, az ugyanolyan valószínűséggel növelheti a depresszió kockázatát, mint általában az alváshiány. Ez a tudósok szerint arra utal, hogy a cirkadián ritmussal való szinkronban tartás legalább ugyanolyan fontos a mentális egészségünk szempontjából, mint az alvással töltött órák száma. Ezek a megállapítások kiemelik az alvás konzisztenciát, mint alulértékelt tényezőt a depresszió kezelésében. A tudósok azt találták, hogy ahogy várható volt, az összességében mért több alvás, a későbbi felkelés és a korábbi lefekvés, valamint a fegyelmezett alvás mintához való ragaszkodás mind javította a résztvevők hangulatát. Korábban azonban nem dokumentálták megfelelően, hogy mennyire fontosak a rendszeres alvási szokások a többi tényezőhöz képest. Az adatokat alváskövető eszközök, okostelefonos alkalmazások és önkéntes felmérések segítségével gyűjtötték össze. Mindez lehetővé tette a tudósok számára, hogy több ember szokásait egyszerre, hosszú időn keresztül figyelemmel kísérjék, anélkül, hogy megzavarnák a mindennapi tevékenységeiket. Noha már egyértelmű, hogy a jobb alvási szokások jót tesznek általános egészségi állapotunknak, az új tanulmány mögött álló csapat további kutatásokat végzett arról, hogy az alváshigiéné különböző területei, például a lefekvés, ébredési idő, alvási szokások, teljes alvás, hogyan befolyásolják egyénileg a jólétet. A kutatók alátámasztották azokat a korábbi tanulmányokat, amelyek azt sugallják, hogy a cirkadián ritmusunk figyelmen kívül hagyása káros lehet a hangulatunkra, és idővel növelheti a depresszió kockázatát. Segíthet tehát a depresszió ellen az azonos időben való lefekvés, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig irány a technika világa. Okos várost épít az egyik autógyár a Fuji hegy lábánál, ahol új technológiákat tesztelnek, például a robotika és a mesterséges intelligencia területén. Mintegy 360 ember, köztük a cég alkalmazottai költöznek a városba, amely majdnem 71 hektáron épül meg. A hely élő laboratórium lesz, ahol önjáró járműveket, robotokat és mesterséges intelligenciával működő eszközöket tesztelhetnek valós környezetben. Napelemek és hidrogén-oxigén reakciójából energiát nyerő üzemanyagcellák szolgáltatják a város energiáját, amelynek tervezésével egy dán építészt bíztak meg. Az épületek nagyrészt fából készülnek majd a karbonlábnyom minimalizálása érdekében. Az otthonok szenzoros érzékelésű mesterséges intelligenciát használnak, hogy ellenőrizzék lakójuk egészségi állapotát. Az okosvárosban háromféle típusú út fut majd. Egy az automata eszközök számára, egy a gyalogosok számára, és egy a személyes eszközökkel közlekedőknek. Lesz egy föld alatti út is a különböző javak és termékek szállítására. Ennyit tehát arról, hogy okos várost építenek Japánban. És a folytatásban is következik majd egy újdonság, speciális massza lehet a jövő üzemanyaga, ez az egyik témánk, de szó lesz arról is, hogy új módszerrel kutatnának idegen civilizáció után.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Speciális massza lehet a jövő üzemanyaga, ez tehát a témánk itt a tudomány mai állásában. Német kutatók pasztaszerű masszát fejlesztenek, amit a jövőben járművekbe töltve üzemanyagként lehetne használni. Bár az elektromos járművek száma folyamatosan emelkedik az utakon, nehéz lenne megmondani, melyik fajta technológia lehet a befutó. Jelen állás szerint a tölthető elektromos autók állnak nyerésre, ám sok szakértő szerint az ideális mégis az lenne, ha az üzemanyagcellás járművek terjednének el. Ezeknek a klasszikus elektromos autókhoz képest jóval nagyobb lehet a hatótávolságuk, ráadásul tölteni is sokkal gyorsabban lehet őket. Ám van egy probléma, a hidrogént csak speciális körülmények között lehet tárolni, ami jelentősen megnöveli az árát. Német kutatók azonban kifejlesztettek egy speciális üzemanyagot, ami segíthet megoldani ezt a problémát. Az új paszta egy sűrű, szürke színű massza, amit a járművek üzemanyagtartályába kellene betölteni. A krémet magnéziumporból és hidrogénből állították össze. Ehhez még észtert, valamint fémsót adtak. A szakemberek szerint ezt egy patron segítségével lehetne betölteni a járműbe. Ez azonban nem önmagában adná az üzemanyagot. A másik felét egy víztartályban tárolt vízből nyernék ki. Amikor a két anyag összekeveredik, hidrogéngáz fejlődik, amit már el tudna égetni a járműrendszere. Az anyagfejlesztői azt mondják, az egészben az a legjobb, hogy a massza szobahőmérsékleten és normál nyomás mellett tárolható, vagyis nem kell hozzá semmilyen speciális tartály. A masszát elsősorban motorkerékpároknál használnák, de autók, sőt drónok számára is használható lenne. A német szakemberek most egy gyár felépítését tervezik, ami évente 4 tonna speciális üzemanyagmasszát állítana elő. És végezetül ezek után következzen egy meglepő elképzelés, új módszerrel kutatnának idegen civilizáció után. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal tudósai szerint hamarabb képesek lennénk kiszúrni egy idegen civilizációt, ha nem direktben őket keresnénk, hanem a környezetszennyezés nyomai után kutatnánk a megfigyelt bolygók légkörében. Hosszú évtizedek óta dolgoznak már a tudósok azon, hogy kiderítsék, vajon létezik-e a Földön kívüli intelligens életforma. Ám a különböző projektekre költött pénz és temérdek munkaóra ellenére eddig senki sem jutott eredményre, ami alapján sokan úgy vélik, talán tényleg mi vagyunk az egyedüli ilyen életforma a világegyetemen. A NASA tudósai most az egyik szaklapban vetették fel, hogy az intelligens életformák iránti kutatás során érdemes lenne abból kiindulni, amit saját magunkról tudunk. Ezért különböző bolygók légkörében olyan anyagokat kellene keresni, amelyek légszennyezésre utalnak. Azoknál ugyanis, ahol ilyesmit érzékelni, elképzelhető, hogy valamilyen intelligens életforma juttatta azt a levegőbe, épp úgy, ahogy a Föld esetében is. A tudósok szerint egész konkrétan nitrogéndioxidot kellene keresni a légkörben, ami a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származik. Ez persze természetes úton is a levegőbe kerül, ám az üzemanyagok elégetése nagy mértékben befolyásolja annak koncentrációját. Ravi Kopparapu, a tanulmány egyik szerzője szerint, a Földön 10-15 kilométeres magasságban az emberi kibocsátásból származó nitrogéndioxid dominál a természetesen kibocsátottal szemben, így úgy véli, érdemes lehet erre az összetevőre is fókuszálni. Az idegenek lakta bolygónak lakhatónak kell lennie, sőt, nagyjából olyan feltételekkel kell rendelkeznie, mint a Földnek. Emellett kell, hogy legyen rajta kibányázható fosszilis tüzelőanyag. És ezzel a jövőbe mutató hírrel véget ért a mai műsor. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.